Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, az utolsó fél órában terítéken lesz a karácsonyi teríték, ez jutott eszembe nagyon frappáns módon, aki nekünk segít majd abban, hogy hogyan ettek és mit ettek eleink, illetőleg mit eszünk mi mostanság, ő Sali Noémi, város- és gasztrotörténész. Szervusz Noémi, üdvözöllek!
Szervusz, mindenkinek jó napot kívánok!
Neked már van készen olyan ételed, ami majd a karácsonyi asztalt fogja díszíteni?
Nincs még. Hát még hanyadika van.
Na jó, de hát azért mondjuk a beigli már el szokott sülni.
Hát a beigli az nem nálam sül el, mert én egy személyes háztartást vezetek, és a legnagyobb értelmetlenség lenne, hogy én itt beiglivel viaskodjak, mert a családban, a rokonságban és a szomszédságban is folyton mindenki attól pánikol, hogy én majd éhen halok az ünnepek alatt, és hogy Jézus Mária, ennek a szegény nőnek nem lesz beiglije, meg nem lesz sütije, úgyhogy engem általában eláraszt mindenféle ilyen sütemény, amit részben persze felfalok, részben pedig megfelelő adagokban aztán tovább vándoroltatok. Nem, úgyhogy én nem sütök.
Igen, hát ugye aztán vannak olyan ételek, amelyek majd később készülnek el. Ugye praktikus szempontból meg azt is szokták mondani, hogy minél jobb például, ha többször van fölmelegítve, de erről majd később egy picit fogsz majd mesélni. Kezdjük azzal, hogy alapvetően a szentestei fogások, illetőleg a másnapi ünnepi fogások között van azért lényeges különbség. Melyek ezek, és ezek hogyan alakultak ki?
Hát olyannyira van különbség, hogy elvileg 24-e az karácsony böjtje. Tehát a karácsony bőtjén, ugye a karácsony vigiliája, a karácsony előesteje, úgyhogy maga a karácsony az minden ellenkező híresztelés dacára nem 24-én, hanem 25-én és 26-án van. És hát az, hogy 24-én este van fagyújtás, meg akkor már onnantól van öröm, az persze rendben van, de addig, ameddig a karácsony be nem áll, addig a régi előírások azt mondták, hogy nem, hogy húst nem zabálunk, hanem egyáltalán nem zabálunk. Úgyhogy még az én gyerekkoromban is nálunk itthon az volt a rend, hogy 24-én nagyon-nagyon egyszerűen étkeztünk. Rendszerint valami ilyen egészen szomorú leves volt. Mondjuk paradicsomleves, vagy bableves, vagy, de a bableves is hús nélkül.
Vagy tojásos leves, kömény maggal.
Tojásleves, így ez van. Az. És akkor mondjuk a legrosszabb álmaimban ne jöjjön elő, de grízes tészta, ami néha előfordult karácsonykor, mert a bátyám imádta, és ő kikönyörögte. De gyakrabban mákos tészta. És akkor hát ezzel az ember ugye el volt valamennyire, és akkor a karácsonyi vacsora az már egy rendesebb dolog volt, de az is úgy, hogy mondjuk mit tudom én, rántott hal majonézes krumpli, vagy töltött tojás, és hozzá saláták, és nem, még húst aznap, még este sem nagyon ettünk.
De akkor már 25-éről van szó.
Nem, ez még a 24-e.
Ez még a 24-e.
A hal az belefér, mert ugye a hal az böjtös étel, tehát 24-én igen, este halat a régi tanítás szerint is szabad enni. És akkor hát 25-én persze, hát akkor volt rendes karácsonyi ünnepi ebéd. De most így a kedvedért elővettem egy néhány olyan régi szakácskönyvemet, meg ilyen néprajzi munkát, amelyik táplálkozástörténettel foglalkozik, és az őrségieknek a táplálkozásáról van egy nagyszerű könyv, amit Kardos Lászlónak volt a doktoria 43-ban, és ő azt mondja itt, hogy az őrségi ember református lévén csak nagypéntek és a karácsony bőtjét tartja meg, ilyenkor zsírral, nem főznek húst, nem esznek, reggel forralt egy kenyér, délben babgánica és aszfalt alma főve, aminek az édeslevit megisszák, tejfölös babmákos tészta.
Azért elfogadnám mindegyit.
Száraz bab tök magolajjal. Tehát ez. És akkor este ugyanakármit lehet már enni, de az rendszerint déli maradék.
Abból a szempontból is érdekes volt a szenteste, hogy különböző időpontokban történhetett meg ez a nagyon egyszerű és bőti vacsora. Van, akik az évféli misére menetel előtt már, de voltak olyan helyek, ahol az évféli mise után került az asztalra.
Hát bizony, igen, ez így van, és aztán amikor a városlakó ember elpuhul és elkényelmesedik, és nem hogy rorátér, hanem jár, ami ugye az adventi időszakban a hajnali nagyon korai mise, hanem az éjféli misét is már későnek találja, és akkor tudok olyan templomokról, ahol délután 5-kor, 6-kor megtartják az éjféli misét. Hát ugye most idén ez mind kimarad, de szóval, hogy így korán van éjféli mise azért, hogy akkor utána van otthon fagyújtás, meg normális evés, vagy illetve hát az én fogalmaim szerint nem normális.
Mennyire dívik még ez a 24-i böjt vacsora tartás a te ismereteid szerint, mert azért nagyon sokat változott a világ.
Nagyon sokat változott, de azok az ismerőseim, akik egyébként is a vallási előírásokhoz komolyabban tartják magukat, és például a böjtöt azért pláne a nagyböjtöt húsvét előtt is komolyabban veszik, hát ők azért ezt is komolyan szokták venni, hogy a karácsonyi vacsora az hal, és akkor még nincsen pulykazabálás, meg még nincsenek ilyen, egyáltalán nincsenek húsok, hanem hát a halászlés hűt hal, vagy a csak halászlé, vagy akkor na, borleves, ugye az is egy ilyen klasszikus karácsony esti fogás, a borleves, és akkor utána mondjuk a rántott hal majonézes krumpli. Szóval ismerek olyan családokat, ahol ez még használatban van, ez a régi szokás és szabályrendszer.
25-én viszont már akkor megjelentek az állatságok az asztalon.
Ó, hát akkor elszabadul a pokol, persze. Igen, hát ugye...
Régen, mondjuk arra gondoltam, hogy a pokol egy picit hamarabb szabadul el a disznóknál, és egy kicsit talán később a libáknál és a kacsáknál, mert ugye azért egy disznóvágás is nagyon emblematikusan meg szokta határozni a karácsonyi étkeket, hiszen a parasztember decemberben vágott disznót nagyon sokszor pont azért, hogy nagyon bőséges legyen a 25-i terített asztal.
Így, ez így van pontosan, és hát tulajdonképpen, amikor régen még normális éghajlati viszonyok voltak Magyarországon, akkor a Szent András napján, november 30-án kezdődött a disznóvágások szezonja. És akkor onnantól kezdve, ugye a liba az korábban van, mert a Szent Márton az november 11, de a libának is egy csomó alkatrésze füstre tehető, úgyhogy az is van, hogy a libákat akkor kinyírják, és elkezdik füstölni, és akkor onnantól kezdve, hát majd ilyen tájt már talán fogyasztható is, ezt nem tudom, liba ügyben annyira nem vagyok kiművelve, de hát rendes hidegben tartósítottak, jégverembe is tettek húst, és akkor mondom november 30-tól, Szent Andrástól felvirrad a szerencsétlen disznóknak a legszomorúbb periódus az évnek, mert onnantól hát hullanak, igen, és akkor nagyon sok friss hús van, és... Hát ugye persze, hogy jégverem meg fagyasztanak már, amennyire így házilag készített jéggel lehet, illetve füstölnek mindenfélét, de akkor is nagyon sok olyan friss hús keletkezik, amit földolgoznak, de viszonylag frissen, viszonylag gyorsan meg kell enni. És akkor ettől van az, hogy a tél az egy ilyen, amik tart, addig egy ilyen nagy húsevős időszak. És az utolsó, ami a legtovább eltartható, az a füstölt sonka, úgyhogy azért fog majd az a húsvéti asztalra kerülni, mert a régi tartósításban az volt az utolsó, ami még elállt addig.
Hát igen, azért egy jópofa kék vagy piros színű véndőbe azért leszokták tenni a húst, sült húst jó zsírba, és akkor igen, abból még csak lehetett lakmározni. Ugorjunk vissza még egy picit az ünnepi menü, vagy a fogásokhoz. Az ugye azt mondjuk, hogy a magyar ember leveses. Milyen levesek kerültek az ünnepi asztalra?
Mindenképpen húsleves. Na most, hogy az aztán milyen hús, és mennyi hús, az persze változó, de hogy az orsó tésztával, libagéget, ludgéget tésztával, ezzel az apró sedret tésztával gazdagon el kellett, hogy látva legyen, az is biztos. És a friss disznóvágások idején ugye az orjaleves az a leveseknek a ne továbbja. de tyúkleves is természetesen nagyon is könnyen előfordulhat, és már az 1930-as években találtam olyan karácsonyi menüt, ami a pulyka körül forog, és ott pedig a pulyka aprólék leves.
Ez egyébként betüremkedett Magyarországra a pulyka, már nem azt mondtam, imádat vagy mánia?
Hát nézd, maga a pulyka sokkal korábban megjön, mert a pulykát már Mátyás király idején meghozzák. De nem terjed el annyira, nagyon nehéz nevelni, mert a kis pulyka irtókényes, úgyhogy ezzel nem vesződött mindenki, és nem vált olyan nagyon elterjedté, meg ugye egy pulyka az egy giga hatalmas, roppant nagy állat, egy szépen meghízott nagy kövér pulyka, és ahhoz elég sok ember kell, hogy azt megegye. Úgyhogy ritka ünnepi ételnek számított, a bébi pulyka nem volt föltalálva, megvárták, amíg vágás érett lesz, és akkor mit tudom én, hát egy 8 kilós pulykát azért kell hozzá egy emberszám, hogy ez elfogjon. És ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy inkább angol száz hatás, hogy ez ennyire aztán az ünnepi asztalokra a 20. századnak inkább a közepétől, persze akkor nem volt feltétlenül kapható a pulyka, de hogy azóta ez divat, és most meg már hát nagyon sok családnál a karácsonyi asztalnak az elmaradhatatlan ékessége egy nagy sűrpulyka.
Szóval akkor az egyértelmű, hogy mindenki koncentrált, hogy legyen hús karácsonykor. A leves az ugye emblematikus eleme volt ennek a fogásnak, de miután a húst sokféleképpen el lehetett készíteni, ebből a szempontból fontos szerepe volt a karácsonyi asztalokon a szószoknak, a mártásoknak?
Hát persze, de hát a régi ember egyáltalán sokkal mártásosabb volt, mint amilyenek mi ma vagyunk, mert nagyon sokkal több főtt húst evett. Szóval, hogy megfőzi a húst, akkor abból részben húslevest készít, részben pedig ott áll egy csomó főtt hússal, hogy azzal most mit csináljon, és akkor azt egyszerűen főtt hús képében mondjuk tört krumplival, meg káposztával, vagy krumplival és mártásokkal. Úgyhogy a régi szakácskönyvekben komoly fejezetet kapnak a mártások, és sokkal nagyobb jelentőségük volt, mint manapság. És a főzött mártásokat is készítik, tehát hogy ugye mi most már a mártás alatt rendszerint a tartármártást vagy annak valamilyen fölturbozott, kicsit hát főspécizett változatát.
Hát én értünk. Nem.
De nem.
Nekem a mártás, a zsömlemártás, a paradicsom, a kapor, a torma, uborka.
Na hát ez az igen, ezek az én gyerekkoromat is bearanyozták, és nagymama sokszor készített, így. És akkor a nyári megyszószok is nagyon jók voltak, a kaporszósz, hát ezt egyszerűen imádtuk, és a hagymamártás például az is nagyon-nagyon finom, egy cseppecettel, és ilyen kicsit, mint a vadas alap, ahhoz hasonlított, úgyhogy nagyon sokféle ilyen volt, de a karácsonyi asztalokon a mártás az, hát nem tudom, inkább a savanyú zöldségfélék, a savanyított zöldségfélék szerepelnek ezek mellé, a nagy húsok mellé, és a káposzta az nagyon-nagyon sokféle alakban. Mert ugye ezek az eltehető dolgok.
Igen, a töltött káposzta, mint emblematikus karácsonyi ünnepi étek, az mikor került asztalra?
Hát, hogy pont karácsonyra miért pont, de hogy az ünnepi húsétel, a töltött káposzta, az tuti. Úgyhogy nem kellett feltétlenül karácsony hozzá, azt hiszem, hanem hogy minden fontos ünnepen készítettek töltött káposztát, és ez már az 1600-as évek végéről származó első igazán autentikus magyar készítésű szakácskönyvben, a Csíksomlyói barátoknak a szakácskönyvében, amit utána majd Misztótfalusi Kis Miklós kiad Kolozsváron nyomtatásba, ott is a húsételek ezzel kezdődnek.
És ennek az X az N-edik variációja.
Persze.
Ez ahány ház annyi töltött káposzta.
Így van, és akkor itt lehet persze egymás torkának szegezni a nagykést, de én rossz töltött káposztát még soha nem ettem. Tehát ezt azért szögezzük le, hogy az is egy olyan kaja, amit hogyha egyszer az ember megtanult egy receptet, azt elrontani elég nehéz. Oda lehet égetni mondjuk, vagy ilyesmi, de elrontani egy töltött káposztát az azért bajos.
És akkor itt a beszélgetés végén, mint hogy a menüsor végén is ott vannak az édességek. A beigli, amivel ugye kezdtük a beszélgetést, az egy alaptétel? Vagy mik azok az édességek, amik még alaptételek egy karácsonyi asztalnál, desszertügyben?
A kalács. A kalács mindenféle formában, és voltak éppen a beigli is a kalácsnak egy ilyen elágazása, csak ott már megfordul ugye a töltelék és a tészta.
Hát igen, ugye meg hát a falusi ember azt szokta mondani, hogy a beigli az a városi emberi, a falusi maradt a kalács.
Így van, igen. És a kalács az ugyanúgy ünnepi tésztának számít, mint ahogy a töltött káposzta is ünnepi ételnek számít, vagy ünnepi főfogásnak. Úgyhogy a kalácsot kétszer egy évben egészen biztosan sütnek. Húsvétkor meg karácsonykor nem lehet, hogy ne legyen kalács az asztalon. És hát ugye ennek a készítése is egy delikátabb folyamat, mert ezt tejjel készítik, tojással készítik, sokkal finomabb a tésztája, mint a kenyéré. Tesznek bele valamilyen tőteléket, vagy a tészta egy részét színezik. Most már ezek a kakaós kalácsok, már az is már 19. század közepe óta legalább már létezik, vagy ismerik. És mazsolát tesznek bele. És akkor vannak ilyen különleges útvonalak, mint mondjuk a püspök kenyér, amikor szintén a tészta és az aszalgyümölcs meg a dió aránya az már erősen eltolódik az utóbbiak felé. És hát az ünnepi reggeli az szükségképpen kalács sonkával, mézzel lehet a kalácsot, hiába édes a tésztája, lehet sósan is enni, hát az volt a kedvencünk svédkor, karácsonykor.
Egy töltelékről nem beszéltünk, de hát oly sok mindenről nem beszéltünk, de nagyon sok mindenről. Igen, ez pedig a gesztenye, mert ugye a gesztenye és a gesztenye töltelék is megjelenik, akár pulykába, akár pedig a beiglibe, vagy a kalácsba. Bár érdekes módon arra nem emlékszem, hogy kalácsot annak idején gesztenyével töltöttek a szüleim, nagyszüleim, viszont ma már a beigli az teljesen elfogadott, hogy gesztenyével és egy kis narancssal oda be van töltve. Finom.
Hát nagyon finom, igen. Az én gyerekkoromban se volt, viszont volt gesztenye püré valamelyik nap az ünnepi asztalon, az feltétlenül igen, és amikor nagyon szegények voltunk, és a bab nem volt drágább, mint a gesztenye, mint manapság, hanem fordítva, akkor nagymama hamis gesztenye pürét is készített az 1960-as években, ebből a nagyszemű, finom puhára főzött babból, amihez csak egy egészen kicsi rumot és vaníliát kellett tenni, és már teljesen olyan volt, mint egy igazi gesztenyepüré. Úgyhogy nem jött zavarba, hogyha úgy alakult, hogy nem lehetett kapni, vagy nem futotta rá, mert akkor abból megcsinálta ugyanazt.
Köszönöm szépen, hogy egy kicsit helyzetbe hoztál minket, és már úgy fejben készülni tudunk a karácsonyi ünnepekre. Salin Noémi volt a beszélgető társam, város és gasztrotörténész. Köszönöm szépen, és boldog karácsonyt kívánok
neked.
Én is
köszönöm mindenkinek, boldog szép ünnepeket.
Szervusz! Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Menni Ennibe, és hát nem csak Salin Noéminek kívánok boldog karácsonyt, hanem önöknek is, békességben, egészségben, azt szokták mondani, a többit meg majd megvesszük. A jövő héten egy ismétlő műsorra jelentkezem, viszont január 4-én minden gurul tovább, mert menni, enni kell mindenképpen. Az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőit, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.